Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem, hordíts felém füledet, hallgass meg beszédemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 84. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Foglaljuk el a helyünket, és a 229-es énekünkkel folytatjuk az Isten tiszteletünket, bocsánat, 224, igen, nem keresztelővel, az majd a jövő héten lesz. Tehát 224-es, kegyelmezd meg nékünk, nagy Úristen.
Kegyes Isten és nagy jó
Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét meghallgassuk meg a Rómabeliekhez írott levél 5. részének első 11 versét.
A megigazulás megbékélés Istennel. Mivel tehát megigazoltunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által békétlenségek között jövünk a te házadba azért, hogy békességet nyerjünk. És most hadd valljuk be, hogy a mi békességeink mindig ideig, óráig valók, pedig az igazi, a nagy békesség, a felülről való, az egyszer mindenkori. ezt óhajtjuk. Ezzel oldsd a mi szomjunkat ebben a békétlen világban, amiben olyan sok mindent kell hordoznunk, sokféle harcot megvívnunk, miközben mindnyájan vágyunk a békességre, magunk is okozói vagyunk eközben sokféle békétlenségnek. Megvalljuk, hogy magunktól nem vagyunk erre alkalmasak. Csak akkor, hogyha te szent lelked és igéd igazán kézbe vesz, átalakít, és növekedésnek indulunk. Ma is ezért vagyunk itt, köszönjük, hogy megterítetett az asztal, kérünk arra, hogy meg tudjunk nyílni előtted, mindent letenni a te lábaidhoz, a kereszt alá, s hagy könyörögjünk azért, hogy úgy menjünk el a szívünkben békességgel, hogy aztán a béke embereiként a te gyermekeidnek neveztetve élhessünk, dolgozhassunk és tehessünk rólad bizonyságot. Kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Erre, gyere ide. Gyertek, csak gyertek. Ez az. Jó, kezeiteket fogjátok meg. Össze fogunk szépen érni, hál' Istennek. Nyúljatok egy kicsit kifelé. Gyere még arangyalka, te meg arra, és akkor összetalálkozunk. Kicsit közelebb az asztalhoz, és akkor össze fog érni a kör. Még, nyúljál, gyere, te is gyere, úgy, vagyunk elegen, ez az. Engem engedjetek, hogy ma mikrofon közelben maradjak, és akkor egy nagy szép köszönést szeretnék hallani. Áldás, békesség! Hát egy rövid kis dolgot mondok el nektek. Tegnap egy kedves jelenetet láttunk itt, miközben takarítgattuk ugye az udvart, meg a templomot. Föl van állványozva az egyik oldal, biztos láttátok. És hát kérem szépen, mit látnak szemeink a gondnok urral, szívszél hűzést kezdtünk kapni, hogy két gyerek mászik fölfelé az állványon. És oda szaladunk, és mondjuk, hogy ki engedte ezt meg nektek? Egyszer csak onnan oldalról kilép az édesapja, és azt mondja, hogy én. Mondtuk, hogy ja, akkor jól van, akkor nincs semmi baj. És hát szépen a gyerekek ügyesen fölmásztak az édesapjukhoz. Nézte, hogy másznak, aztán nem lett, minden rendben volt, körülnéztek, aztán szépen ugyanúgy le is másztak. Most ez nem azt jelenti, hogy kimegyünk, akkor mindenki fölmászik, ugye? De nagyon elgondolkodtam, eszembe jutott az, hogy mi változott meg akkor, amikor megkérdeztük, hogy hol van a párt, vagy hogy ki engedte meg, és mondta az édesapja maga, én itt vagyok. Mi nem lett ettől veszélyesebb a dolog, vagy miért lett ettől veszélytelen? Miért nyugodtunk meg? Hát a apa nem mászik ott mellette, ugye, mert azonnal biztonságos, úgy gondoljuk, hogy mellette mászik a apja, fogja a gyerek kezét, már félúton mind a ketten lesnének, ez biztos. Tehát ugye szépen a gyerek mászik, az édesapa nézi, és figyeli, hogy nehogy mellé lépjen, majd mellé nyúljon, és a gyerek biztonsága fölmászik. És az jutott eszembe, van egy ilyen Zsoltár vers, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Hogyan vigyáz ránk az Isten? Elsősorban úgy vigyáz ránk, hogy lát bennünket, néz bennünket. Mert ugye, hogyha ott volna minden kanyarban, és állandóan a kezünket fogná, miért volna az baj? Még a végén helyettünk felelne az iskolában is, mi? Ugye hát ez nem jó dolog, mert sosem nőnék fel. És akkor mindig csak ügyetlenkék maradnánk. Hát a fára föl kell mászni egyszer, mert akkor soha nem fogok tudni fölmászni. Én drága jó idős rokonom, 80 éves néni volt, hogy fölpattant a fára, mint a pinty, és leszette a cseresznyét, ugye? Hát ilyenek ma már nincsenek, de a lényeg az, hogy néz engem, azt mondja, hogy szemeimmel tanácsolok téged. Aztán egy másik ige azt mondja, hogy szemmel tartja mindenkinek az útját. Hát elsősorban úgy vigyáz ránk, hogy néz bennünket, és látja, hogy hogyan is csináljuk. Aztán vannak neki tanácsai. Ne, hogy mit igen és mit nem. Így csináld és úgy ne csináld. És akkor föl fogsz érni. Ugye? Azért van az Istennek törvénye. Nézd minket, ő a mi édesatyánk, figyel, látja minden mozdulatunkat, igaz? És tanácsol bennünket, és így vigyáz ránk. Ahogy ez az édesapa is teljesen jogosan, ügyesen, mert a gyerekek szépen föl is másztak, le is másztak, nem lesz semmi bajuk. Nyilván, ha nincs ott senki, akkor baj lett volna. De mivel ott volt és látta őket, ugye, ezért nem lett baj. Ott az Isten lát minket, és most már csak azt kell meghallani, hogy mit is tanácsol nekünk, miközben néz, és azt megfogadjuk. Oké? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 435-ös énekünket keressük ki, hogyha jól látom, 435. De ott egy, vannak kis izék, valami kis zavarok itten, de nem baj. Akkor annak az első versét énekeljük, lelkem siet hozzád menni. Istennek igéjét hallgassuk meg, a már hallott igéből, a Róma 5-ből az első 5 verset. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk a hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nékünk adatott Szentlélek által. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, elkezdtük a római levelet, hát persze hétről hétre egy nagy ugrással, azért hogy emlékeztessek csak a múltkori igére, és arra, hogy mi is a levél alaptextusa tulajdonképpen, amiről az egész szól, az mindig ott kell, hogy legyen a háttérben, mit is mondott Pál, ugye, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Tehát ebből indulunk ki a római levélnél, és a mai igénkek is ott kell, hogy a hátterébe ez legyen, hiszen tulajdonképpen így reformáció táján felolvasott idézett ige, az arra lenne való, hogy erről elmélkedjünk folyamatosan, ezen folyton gondolkodjunk, és hát a mai igennek a kibontása, mint ahogy a római levél következő részei is, az 5-6-7-8, amit csak utalok rá, az, hogy ez milyen gazdagságot jelent. Az ötödik részben arról szól, hogy mit is jelent az, hogy megigazultunk hitáltal, mit ad az nekünk elsősorban, ugye, békességet ad, az Isten békességét, ugye, békességünk van Istennel, amely Urunk Jézus Krisztus által, és mik ennek az ajándékai közelebbről mit jelent az Isten erejében élni, mit jelent az Istennek tulajdonított igazságban élni, és azt gondolom, hogy a mai ige is erre segít bennünket, hogy ennek a gazdagságából valamit megsejtsünk. De először is azt gondolom, hogy az új igazságok elementáris erejű felismerésében való élést jelent ez. Mint egy megragad, mint egy felvillanyoz, sőt egyenesen de kigyullad a fény, egyszer csak áramlani kezd az Isten szent lelkének a feszültsége alá kerülök, és tapasztalni fogom azt, hogy erőket is veszek. Az evangélium Istennek ereje. Ugye ez a mondat mit jelent? Azt, hogy rádöbbenek először is, hogy ez nem egy információ csupán, ugye ezt így szokták mondani az elméletekben, hogy ez az aha élmény, de hát ez nem ilyen, hogy aha, hanem ez egy megdöbbentő felismerés, amikor kigyullad a villany egyszer csak valakiben, és aztán ebben meg hatalmas nagy mozgató erők vannak ennek a felismerésnek, lelkesítő igazságnak az átélése, ahogy beleépül a szívembe, gondolkodásomba, és élni is kezdem. Ez az, amikor azt mondja, hogy az evangélium pedig Istennek ereje a hívők üdvösségére. Milyen következményekkel jár ez? Változásokkal jár. Mindenek előtt életstílus, talán olykor életmód változásokkal is jár mindez, gondolkodásom megváltozásával, az egész belső megváltozásával. Tehát nézzük először is azt, hogy mi az első ajándéka a hit által való megigazulásnak, annak, hogy az Isten az igazságát nekem ajándékozza. Az első így hangzik, hogy békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A legfontosabb következménye a megigazításnak a megbékélés. Tulajdonképpen ugyanazt jelenti, csak az egyik sokkal inkább a keresztre néz, a megigazítás, mond ennyi kínnak, mi az eredetje, jaj, vétkeimmel vertelek keresztre, mondja a nagypénteki ének, amelyik meglátja keresztnél a kegyelem nagyságát, a maga nyomorúságának mélységeit, és az árát annak, ami letétetett érte, hogy kiváltsa abból a fogságból, ugye kiszabadítsa. És a megbékélés pedig arról beszél, amelyik már előre tekint, hogy milyen helyzetben, milyen új helyzetbe kerülök ezáltal. Mit jelent tehát a békesség Krisztus által? Azt jelenti, hogy nem fegyverszünet van, hogy most éppen nem hadakozom, most éppen nem veszekszem, hogy erőt gyűjtsek egy újabb küzdelemre, hanem a helyzet változott meg gyökeresen. Más a viszonyom az Istenhez, világhoz, önmagamhoz. Nem harcolni kell, ugye, mint a bűn hatalma alatt, mert az a legbiztosabb jele, hogy tudnék, állandóan hadakozom, állandóan valami ellenség ellen, hanem lehet építeni és épülni. Ellenségből barát lesz. Egészen rendkívüli ez az üzenet, hogy mert amikor még ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által. Amikor még ellenségei voltunk, akkor békéltetett meg. Ugye Pál még nagyobbnak látja a kegyelmet. Nem jó fiúk voltunk, és azért aztán Isten megszeretget minket. 20. század egyik legnagyobb közgazdászát úgy hívják, hogy Carl Schmitt, és ezt nekünk nem kell már ismerni, de rendkívül nagy hatással van még a mai napig is, és nagyon érdekes szemlélete volt a világról, ami szerinte a világ dinamikáját, mozgató rugóját adta, tudnék, ez az ellenség barát kép volt. És ugye megdöbbentő, ebben nem kell nekünk elmélyedni, csak megdöbbentő, hogy ez hozza mozgásba a világot, hogy van ellenség és van barátom. Sőt, azt mondja, hogy ha megnevezem a barátom, már azt is megneveztem, hogy ki nem az, ki az ellenségem, ugye? Elgondolkodtató, mi egy egészen más síkon éljük ezt meg, és azt hiszem, hogy lélektanilag nagyon elgondolkodtató és megrendítő. De igazából azt mutatjuk, hogy igen, ez így van, mert a világ, az ilyen, a bűn alá rekesztett világ, ez így működik. Ez adja ennek a mozgalmát, a dinamikáját. A megbékéltetett ember azonban nem ennek a háborúnak a győztese, hogy azért van béke, mert én győztem, hanem az eljövendő világ békességével él ebben a világban. Jézus mondja a hegyi beszédben, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. De itt van a nagy különbség. A felülről való békesség teremt igazi békét, nem csak fegyverszünetet. Itt van a gyökeres változás, Isten fiaivá válunk. Őt képviseljük a konfliktusokban, a harcokban, ha akarunk, hanem meg kell vívni, és ezért van bennünk elvehetetlen békesség. Amikor még ellenségei voltunk, ő már úgy bánt velünk, mint barátokkal, mint gyermekével. Ezért tudok többet a békességről magam is. Ugye milyen érdekes ez az ellenség barátja. Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Az Istennel való békesség azt jelenti, tehát, hogy szabad utam van ahhoz a kegyelemhez, amiben vagyok, mondja másodszor az ige, azaz Isten javaiban részesedem, ezért járulhatok oda bizalommal a kegyelem királyi asztalához, amelyik így most is megterítetett a számunkra, mert bízhatok abba, hogy nem hiába megyek oda, a kegyelemben, amiben vagyok, mondja az írás. Újra és újra rendbe hozhatom a dolgaimat, és nem csak oda viszem a bűneimet, és leteszem a kereszt alá, hogy mondani szoktuk, hanem hozok is magammal. Azért megyek a kegyelem király asztalához, hogy hozzak magammal lelki ajándékokat, sőt, mondja az ige, azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Tehát abból már viszek magammal valamit, és dicsekedem ezzel, azaz dicsőítem őt, az új életét, a Krisztusban való életét, és ennek a fényéből valami már meg kell, hogy tessék rajtam. Nem szürkülök bele a mindennapi harcokba és sokszor gyalászkodásokba, ami körülvesz minket, hanem valami fény megtetszik, ahogyan járok, ahogyan nézek, ahogyan cselekszem, ahogyan beszélek. Hogyan történik ez a mindennapokban, ugye, melyik azt mondja tovább az ige, hogy de nem csak azzal dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája az álhatatosság a kipróbáltságot, kipróbáltság pedig a reménységet, mely nem szégyenít meg. Vagyis a földi életünket már most beragyogja az Isten szeretete, tisztasága, dicsősége, vagyis ami eddig a háborúság volt, annak értem meg, annak az okának is, meg következményének, a nyomorúságaim eredője, ugye az elveszti egyszerre csak az ítéletes jellegét. Nem azt jelenti, hogy nem lesz több rajtam, de elveszti ezt az ítéletes jellegét, amire eddig csak negatív jelzőkkel tudtam gondolkodni, vagy csak óhajtásaim volt, ha nem így alakult volna az életem, ha nem ilyen körülmények vennének körül, akkor én is boldog lennék, erős lennék, meg tudnám mutatni, mi is van bennem, de én nem tudom megmutatni, mert olyan szorongatásban élek. Ezt jelenti ez a megpróbálás, ez a görög szó, ez a klipszis, azt jelenti, hogy bekerültem valami köz, és ez szorít össze, és ebben meg se tudok szinte moccanni, és ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ilyen helyzetben, az ilyen összeszorításban tud igazán tombolni a lélek, ugye őrjöngeni, szinte, hogy tehetetlen vagyok, meg se tudok moccanni, vagy pedig ugye az apátia, hogy akkor meg nem érdekel semmi. Emberileg nagyon érthető magatartás az, önpusztító is ez a magatartás, és ezt alakítja át a Krisztusban. való hit, a megigazítás, a békes, a felülről való békesség alakítja át olyan erővé, amiből aztán mi következik, így mondja, hogy álhatatosság, vagy Károly szerint békességes tűrés, hypomoné, az azt jelenti, hogy aláállni valaminek, nem szaladok el. Most már nem akarom, nem rázom a rácsot, hogy engedjenek ki, hanem hordom azt a terhet, tudom hordani, és nem csak azt tapasztalom meg, hogy el tudom viselni, hanem azt is, hogy felvérteződöm, hogy erősödöm, bármire képes vagyok, mert így mondja az ige, hogy kipróbáltá leszek általá, ami mindig megpróbáltatás, persze. És közben, miközben mindezeket átélem, megerősödöm, miközben ott van az a próba jele rajtam, ugye, megvizsgáltatom, és ezután beleüttetik a pecsét az én szívembe, lelkembe, az a szenvedésnek a jele, mikor ez a pecsét oda kerül, de közben nem esvénymé változom az orongattatásban, de az Isten vesz engem kézbe, és nem kezdek el szétporladni, mint a malomkövek között, nem leszek megtört lélekem, megedződöm. Ott van a szenvedés jele, annak nyomai természetesen azt olvassuk-e Péter levélben, hogy aki megpróbált hitetek, mert sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál is, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. És hát ide érkezünk a negyedik ajándékhoz, de a keresztény reménységhez, amely nem szégyenít meg, nem valami lufi az egész. Minap kaptunk ajándékba egy rakás lufit vagy százat, és már iszonyú régen nem fújtam lufit, hát fölfújtam egy lufit, és így ennek csak elkezdtem gondolkodni, hogy megdöföm egy tűvel, ez szétdurran, és akkor hogy marad egy ilyen kis rondaság, ugye ez a szétpukkant lufbalom, hát hány ilyen lufink van, és ilyen kis rondaságok maradtak belőle, mert azt hittük, hogy ez milyen szép, nagy, és milyen légies, és hogy emel minket, hát ugye ez nem szégyenít meg bennünket, hanem bizonyosságunk van a jövőre nézve. Tehát a keresztény nem is, nem az, hogy lehet, hogy talán. Hát ugye azért tudom én, hogy mikor már elindul egy milliárd fölé ugye a lottó, akkor több testvérünk, aki nem vallja be, azért esetleg vesz egyet, talán, hát, ha mégis bejön, ugye. És akkor, hát ez nem a keresztény reménység. A keresztény reménység az azt jelenti, hogy tapasztalatom van arról, amit az Isten adott nekem, és ez biztosan megvan. És azt mondja, ahogy megbékéltetett fia haláltal, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ugye a kisebbről még a nagyobbra vezet bennünket ezáltal a mi tekintetünket. Ha a békességről ilyen tapasztalatunk van ebben a világban, akkor az Úr eljövetelének örömteli várakozása, ez a keresztény reménységnek a tárgya. Nem vágyálom, hanem bizonyosság. De összefoglaljuk most ezt a gondolatsort, amit az igében kaptunk, ugye, hogy a megigazításban az Isten a bűnösöket szerető Istenként ismerjük meg. Ez nagyon fontos, hogy a bűnösöket szerető Istenként ismerjük el, és ehhez kell az Isten szeretetének ez a bensőséges megtapasztalás. Hát hiába tudunk sok mindent, ha nem a miénk. Amíg az ő lelke át nem járta a szívünket, amíg a nagy egónk vívta háborúit, ugye barát vagy ellenség, addig a lelke mélyén az Istent is ellenségnek látta az ember, mert erről van szó, mikor még ellenségei voltunk az Istennek, amíg a Krisztusban nem kezdte látni, ugye, és ugye az előbb már mondtam, ugye Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ti az én barátaim vagytok. Akkor kicsit másképp kezdek az Istenre is ráismerni, fölismerem benne Krisztus által, Krisztusnak az ismeretében az Istent, hogy igen, ő az én barátom, ahogyan Ábrahámot nevezi, aztán ugye az ige Isten barátjának. Ugye ti az én barátaim vagytok, aki a gyűlölködő és nagyon gyűlölt vámszedőkkel leül egy asztalhoz, és ugye egyszer csak hát nem lehet mit csinálni, mert egészen más valaki ül oda, mint amit gondoltunk róla, vagy ahogy bocsánatot kér, ugye, és ad a latornak, az ő megszegező, kivégző osztagnak, ahogyan kenyeret ad, ugye az utolsó vacsorán Júdásnak is, és minden tanítványának, aki majd el fogja őt hagyni. És én azt gondolom, és ezzel fejezhetjük be, hogy ismerjük fel az Isten szeretetét, a barát ismerjük fel itt az asztalon is, a szent jegyekben ő önmagát adó, ugye azt mondja Jézus, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint valaki életét adja az ő barátaiért, hát itt van most előttünk, ebből élünk, azáltal, hogy igaznak mond minket Krisztus áldozatáért, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Ezt a mondatot vigyük el magunkkal. És most keressük ki a 435. éneket, és a második versét énekeljük az úrvacsorára készülve. Szeretteim, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogy ezt Pál apostol nekünk előnkbe adja az első korintusi levél 11. fejezetében a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzátette az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg a mi bűneinket, ami szerető mennyei édesatyánknak. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk néked a mi emberi nyomorúságainkat. Olyan jó hallani, és olyan jó elfogadni azt, hogy te bűnösöket szerető Isten vagy. Olyan jó tudni, hogy a te szereteted a felülről való, az mindent eltűr, mindent elfedez. De azt is tudjuk, hogy a bűnt gyűlölöd. És most megszomorodva és megrettenve állunk előtted, mert mennyiszer éltünk vissza te szereteteddel, sok fogadásunkat szegtük meg, hányszor voltunk már ennél az asztalnál, és aztán követtük el újból azt, amitől meg akartunk szabadulni. De azt is tudjuk, hogy a te tékozló fiaidként, te szeretetedet tékozolva, amit Krisztusban adsz újra és újra ennek a világnak, hogy te most is készen vagy arra, hogy megbocsáss, megtisztíts, felemelj bennünket. Megvalljuk néked, hogy a mi ó emberünk bizony olyan sokszor feltámadt az elmúlt időszakban is, olyan sokszor kezdett el suttorogni, cselekedni, akár a gondolatainkban, akár a szavainkban, melyeket már nem tudunk visszavonni, akár az elkövetett dolgainkban, melyeket nem tudunk megmásítani, és akár a mulasztásainkban, melyeket nem tudunk bepótolni. A te szereteted egyedül, és a te kegyelmed az, amelyik mindezt kipótolja Krisztus szenvedéséért. Így kérünk most tégedet, hogy te, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, egyen-egyenként te tudod, hogy mi az, ami leginkább terhel bennünket, sokszor fölvetve még azt a gondolatot is, hogy elhagytál minket, hogy ellenségesen cselekszel, nem értünk téged, hagy kérjünk arra, hogy nyugtass meg a mi szívünket, csendesíts le, adj új látásokat, és mindenek előtt a te békességedet, hogy így tudjunk elmenni ettől az asztaltól. Most pedig mondjuk el együtt magunkat megalázva közös bűnvalló imádságunkat eképpen, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A ti hitetekben nem kételkedem, mégis Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és tiszta lelkiismerettel válaszoljatok. Kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházában való közösségnek, a megszentelt életnek jele és pecsétje, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és aztán a megszokott rendben járuljunk a Szent Asztalhoz. A úrvacsora alatt énekeljük először a 448. éneket, amelyiket nem szoktunk olyan gyakran énekelni, hirdetvén az Úr halálát, aztán pedig a 473-at, amelyik szintén egy nagyon szép ének, az Isten törvényéről, emelt fel szíved, füled nyisd meg, te kemény nyakú Izrael, ez a 140. Zsoltár dallama, ezt is régen énekeltük, talán a dallam nem mindenkinek ismer, de érdemes úrvacsor alatt a 10 parancsolatot végig énekelni, és aztán a 459-et, amelyik már mindenki által ismert. a 459-kel folytatjuk.
Thank you.
Szeretett testvéreim, így szereztem Úrunk Jézus Krisztus az Úr Szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink és Isten kegyelméből, most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig adjunk hálát az elvett jókért, csendesedjünk el. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, s hogy hirdettetted közöttünk a megváltó Úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei, gyülekezetben, otthonainkban, munkahelyünkön, a világban, közösségben. Ehhez kérjük tőled az erőt a te szent lelked által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a mai alkalmakat, a ifjúsági órákat 16:30 és 18:00. Hétfőn az énekkart, most már ugye nincs ünnep, tehát este 18:00 az énekkar hirdetem, és az, hogy várnak bárki szeretettel, aki szívesen énekelne, gyülekezeti énekkarban ilyen szolgálatot vállalna. Baba-mama kör van kedd reggel 9:00, este pedig a bibliaóra. A többi alkalmak is, nyugdíjas bibliaóra szerdán és csütörtökön meg lesz tartva. Hirdetem azt, hogy csütörtökön este 18:00 a Nagyvárad téren lesz a lelki szentelés, ahol az elmúlt évek évfolyamait ilyenkor összeszokták gyűjteni, és többek közt Eker Norbert testvérünknek is most lesz a lelkészi szentelése, tehát csütörtök 18:00 Nagyvárad tér. A szombatot szeretném még egyszer kihangsúlyozni. A Viola most házas hétvégén van, majd aztán már délután nyilván itt lesz, de ő szervezésével megy szombaton a Biblia ismereti, ki mit tud, hogy kicsik nagyok ott vannak, és nem kell megijedni tőle. Ez elsősorban egy nagyon jó együttlét szombaton 15:00, úgyhogy aki fölbátorodik, az csak bátran jöjjön el, illetve jelentkezzen nála. Kijáratnál van még ilyen jelentkezési lap, azt is fogjuk osztani. És szeretnénk megköszönni azt, hogy tegnap részt vettek az őszi nagytakarításban, és köszönjük a finom ebédet is, és akkor te hirdetsz? Akkor gyere, légy szíves!
Kedves testvérek, bár nagy része elhangzott már a hirdetésnek. Ugye, tegnap itt a templomban közös nagy takarítás volt, és a templomkertben is majd közösen ebédeztünk. Hát nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen a közösségi alkalmon. A kijárati asztalnál megtalálható a Bármadas Református Gimnázium tájékoztatója. Kérjük a testvéreket, hogy az érdekeltekhez juttassák el. Akkor a szombati bibliai ismereti, ki mit tud, az elhangzott már. November 14-én, tehát mához egy hétre, vasárnap, a Lónyai utcai Református Gimnázium egyik osztálya látogat el hozzánk, Berecki Zoltánné osztályfőnök vezetésével. Érintettek vagyunk a gimnáziumban, fogadjuk őket szeretettel. Majd november 23-án lesz, ez kedden, a Budafoki Esték sorozat következő alkalmán Kellner András pszichológus tart bevezető előadást, a bizalom és remény megtartása a kamaszkori krízisekben témában. Csak megjegyzem, hogy korábban Kellner András gyülekezetünk tagja volt. November 27-én lesz az adventi női kézműves alkalom, másnap pedig az adventi gyermekműsor. Gyülekezetünk pénzügyi helyzetét tekintve hiányunk van, ezért kérjük, hogy mindenki a lehetősége szerint támogassa, és ha lehet, havi rendszerességgel gyülekezetünk szolgálatait. És múlt vasárnapra megjelent a legújabb hírlevél, aki nem vitt el, az még a bejárati asztal mellől vihet el. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor a záró énekről a 198. dicséretünket énekeljük. 198-as énekünket. Három verse van ti keresztények. Keresztények, dicsérjétek Isten, Úr Jézusnak, e főnök szolgáltok, és minden koron a szent helyen vagytok, dicsérjétek Isten. Imádkozzatok az Atya Istennek, Jézus nevében hozzá siessetek, és tiszta szíven hozzá emeljetek, nincs érjétek Isten. Meg minket az Atya Úristen, megigazítson a Fiú Úristen, és megszenteljen a Szentlélek Isten minden koron.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás békesség.